Szeretnék ma reggel egy igét felolvasni, ami a mostani adventről, illetve hogyha ez egy sportközvetítés lenne, akkor azt mondanám, hogy a mi gyülekezetünk névadó szponzoráról szól. Ez a történet nem másról fog szólni ma délelőtt, mint a kőszikláról. Úgyhogy térjünk vissza azokhoz az alapokhoz, ahonnan a gyülekezet is itt a nagy pusztai vándorlásra elindult, és térjünk vissza ahhoz a helyhez, ahol ami a mi életünknek is az alapja, a mi életünknek is a fundamentuma tud lenni. Úgyhogy erről a névadó szponzorról hadd olvassak egy kis történetet, pontosabban ő mondta el ezt a hasonlatot az őt hallgatóknak. A Máté Evangéliuma 7. részében van ez, a 24. verstől, és a 27. versig fogom ezt a szakaszt felolvasni. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, mondja Jézus, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, összeomlott, és teljesen elpusztult. Kb. 10-12 évvel ezelőtt, amikor az első komoly áradások voltak itt a térségünkben, voltam Ukrajnába, Kárpátalján, és megérkeztünk az első nagyobb szállítmánnyal, az akkori gyülekezetemmel és a baptista szeretetszolgálattal. És az volt a célunk, hogy azt a 16 tonna árut, vagy ajándékot, amit különféle szervezetek, gyülekezetek adtak össze, azt a megfelelő helyre elvigyük. És átkeltünk a határon, nagy viszontagságok árán, tehát akkor még nagyon új volt, hogy megláttak minket 16 tonna áruval, hogy ebből mi lesz. Nagy nehezen bejutottunk, és aztán elkezdtünk így településről településre menni, és azoknak az embereknek próbálni segíteni, akiken láttuk, hogy bajban vannak. És nagyon sok embernek egyértelműen látszott, hogy ők bizony bajban vannak. Az arcukon, a lehetőségeiken, a házaikon lerít, hogy bizony itt elég nagy a baj. És emlékszem az egyik faluba, amikor mentünk, volt egy ilyen 35-6 körüli férfi, aki ott állt a házai, vagy a háza romjai felett, és így nézte, így maga előtt merengve, és azt mondta, hogy mindent elvitt a víz. És nagyon érdekes volt a környék, ahogy állt itt a romok felett, ugyanis a háza mellett egy nagyon pici kis patakocska volt. És így próbáltuk kitalálni, hogy honnan jött itt az árvíz. Vagy mi az, ami ekkora pusztítást okozott. És azt mondta, hogy ez a kis patakocska, ez annyira feldúzzadt, hogy ez vitte el a házat. Úgy képzeljétek el, hogy kb. Egy fél méteres kis patak volt. És azt mondta, hogy ez egyik éjjel, azon az éjszakán, amikor összeomlott a háza, hallotta, hogy a hegyekből ilyen nagy robajszerű hang jött, és közeledett, és egyre nagyobb volt. És ahogy a hegyről folyt le a víz, növekedett ez a kis patak, és aztán így a háza mellett így lement, lefolyt, és amint megérkezett a Tiszához, amiben ez jobb esetben bele csordogál ez a kis patak, ott volt egy kis probléma, hogy a Tisza már meg volt emelkedve, nagyon nagy volt a Tisza vízállása, és ahogy így robogva ez a patak feldúzadva belecsapódott a Tiszába, ez nem tudta elnyelni, hanem olyan volt, mint hogyha egy élő falba ütközött volna, és így elindult visszafele. És az a nagy robaj, ami jött le a hegyekről, a Tisza falán ütköz, olyan volt, mint egy gumilabda elindult visszafele. És képzelhetitek, hogyha egy nagy robogás jön lefele a hegyről, és ugyanakkor pedig jön visszafele is már, és pont a háza fölött találkozott ez a két irány, és egy mozdulattal az egész házat, tehát így kb. Derékig érő falak voltak, a többit azt mind elvitte. És nagyon szörnyű látvány volt, hogy több ember is így állt a házai háza romjai felett, és így, ahogy állt ez a férfi, így mesélte a történetet, hogy mindez hogy történt, és azt mondta, hogy bármi lesz, én itt visszaépítem ezt a házat. Újra felépítem. És így kérdeztük tőle, hogy nem veszélyes ez, hogy most elvesztetted, első sokkon talán már túl vagy talán még benne vagy, de ha ugyanide fogod felépíteni, akkor nagy eséllyel ez ugyanúgy meg fog történni később is. És tudjátok, mit mondott? Nem érdekli. Ez az ő ház, ez az ő telke, nagyapja is itt lakott, az apja is itt lakott, ő ezt örökölte, neki nincs más, mint az a hely, ahol ő felnőtt, és ehhez ő ragaszkodik. És akárhányszor fogja elvinni az áradat, a házat, akkor is újra és újra ott szeretne lakni. Talán kívülállóként azt láttuk, hogy annyi lehetőség van. Tovább kellene menni balra, jobbra, bármerre lehetne menni, csak pont ott ne, hisz ez a dolog, ez bármikor megismétlődhet. És azt mondta, hogy nekem ez az örökségem. Én itt vagyok, én ide tartozok. Ez a történet, amit felolvastunk, ezt tudjuk nagyon jól, hogy ez nem csak a fizikai dolgokra igaz. Azt mondja ez a történet Jézus, hogy itt két ember fajtáról van szó. Az egyik az homokra építi a házat, a másik pedig sziklára. Az egyik egy nagyon szép, de sérülékeny helyre, a másik egy sokkal keményebb építési feltételekkel induló helyre építi a házat, de sokkal stabilabb tud lenni. És ez a lelki életünkről szól. Arról, hogy az emberek öröklünk dolgokat, amint felépül az életünk, és el lehet dönteni, hogy mennyire bízunk ebben. Mennyire tesszük ki magunkat a sérülés veszélynek, vagy próbálunk valami más helyre felépíteni az életünket. Ez a történet, ez a saját lelki életünkről szól, arról, hogy hol tudjuk magunkat biztonságban, hol van a saját lelki életünk, hova tesszük az életünket, hova tesszük a reménységünket, mire alapozzuk az életünket, mi alapján hozzunk meg döntéseket, hova tudunk visszavonulni, amikor baj van. Ez nem fizikai, hanem a saját életünkről szól ez a történet. Nagyon érdekes, hogyha belegondolunk ebbe a történetbe, kősziklára építeni, vagy a tengerpartra, vagy a folyó mellé. Arról szól, hogy kétfajta ember van, de mindegyikben valami közös. Mi a közös mindegyikben? Mindenki építkezik, ez is közös. Mi még a közös? A vihar, az is közös. Tehát mindenki valamit épít, tehát akár építünk, akár nem építünk, építünk. Tehát akár tudatában vagyunk, hogy építkezünk, akár nem, valamit építünk, vagy már valami felépült az életünkben. Ez közös. Az is közös, hogy lesznek viharok, vagy vannak viharok. Miért vannak viharok? Mert ez a vihar természete. Hogy a vihar jön, van. És még továbbra is lesz vihar. Sokszor hallottam, meg ti is halljátok ezeket a kérdéseket, hogy miért. Ha Isten létezik, akkor miért? Miért történnek meg dolgok? Ha Isten létezik, akkor miért van annyi nyomorúság? Miért fagynak meg emberek ma is az utcán? Miért vannak nehézségeink? Igaz? Ezek jogos kérdések. Azt kérdezzük ilyenkor, hogy miért vannak viharok? Miért van vihar? Miért van eső? Miért tombol jobban az eső? Miért jön hóban vagy jégformájában? Miért vannak? Azért, mert a viharnak ez a jellemzője, hogy jön, van. Ez közös mindenkiben. Kérdés talán hívőként az lehet, hogy ha vannak viharok, akkor miben bízunk, hogy mi fogja megóvni az épületünket, vagy az építményünket az életünkben, az életünket, hogyha jönnek a viharok. És nem az a kérdés, hogy miért vannak, hanem hogy miben bízol, igaz? Jönnek a viharok, vajon az épület, amit felépítettél, az életed, mennyire van biztonságos helyen, mert viharok lesznek. olyan nehéz elmondani az embereknek, hogy viharok lesznek. Nem a vihar a hibás, hanem nekünk van egy lehetőségünk arra, hogy felépítsünk valamit, és egy biztonságos helyen építsük fel az életünket. Biblia beszél arról, hogy kétfajta ember van. Van a hívő ember, meg van a természeti ember, aki saját vágyai szerint, saját öröklött vágyai szerint cselekszik. Az alapján cselekszik, ahogy érez, az alapján cselekszik, ahogy tanulta, és olyan nehéz változtatni ezen. Ez olyan, mint az az ember, aki ugyanoda akarja felépíteni az életét. Ezt örökölte. Olyan nehezen szakít ezzel. És akkor, amikor saját életünkre gondolunk, hogy Krisztus nélkül mire jutottunk volna, vagy Krisztus nélkül mire jutnak az emberek, akkor azt látjuk, hogy nagyon jó próbálkozások vannak. Próbálja az ember az életét helyrehozni. Próbálja az ember valamit felépíteni, valamit elérni. Mire jut ezen az oldalon? Ha valami csalódás éri, akkor az új ember szerint hogy reagálunk rá? Legközelebb jobb lesz. Felépítünk valamit, legközelebb majd csak jobban csináljuk. És így tekintünk a kapcsolatainkra, így tekintünk a munkánkra, így tekintünk talán a gyereknevelésre, mindenre, ami körülvesz bennünket. Hibázok, kiderült, legközelebb jobb lesz. Felépítek valamit, sokkal alaposabban, sokkal jobban, sokkal nagyobbat, sokkal óvatosabbat. Ez az új ember reakciója. És olyan nehezen tudunk kiszakadni abból az örökségből, amit a szüleinktől hozunk, igaz? Örököltük, és erőltetjük, hogy valamit újra felépíteni. Csalódásért legközelebb óvatosabb leszek. Tönkrement az életem, legközelebb jobban vigyázok. És ez még mindig olyan, mint amikor az ember ugyanoda felépíti a házát. Ugyanoda. Abban bízza, hogy ez most jobb lesz. Jobbat építek, nagyobb lesz, biztonságosabb lesz, de valójában tudjuk azt, hogy a helyen van a gond. Nem fogja megállni az idő próbáját. És a Biblia beszél arról, hogy vannak viharok, ami így megpróbálja az életünket. Nekiütközik az életünknek, igaz? Ha gyülekezetünkre gondolunk, akkor tudtuk az elején, hogy lesznek viharok. Lesznek. És nem tudjuk őket megkerülni, kikerülni. Talán ez is egy ilyen viharos időszak, amikor elindultunk, és már-már sátrat vertünk, már-már lehorgonyoztunk, amikor azt tapasztaljuk, hogy sátrunkat megtépázta sok minden. Nevesítés nélkül a vihar. Nevezzük viharnak. Levitt egy-két cserepet, kicsit csak hideg volt az elején, aztán úgy gondoljuk, hogy most az egészet viszi. Vagy legalábbis nehéz megközelíteni, mert nagyon nagy árkok vannak körülötte. Középkoriasan nagy a várfal körüli árok, és nem tudunk bejutni a várunkba. És úgy érezzük, hogy hát vannak. Valamit elrontottunk. Valamit máshogy kellene csinálni. Arról van szó, hogy van egy vihar, ami nekiütközik az életünknek. Kérdés, hogy próbáljuk-e jobbá tenni, hogy azt mondjuk, hogy valami más próbálunk tenni. Mi Krisztusban bízunk akkor is, amikor viharok vannak. A gyülekezetünkben, a személyes életünkben semmi más nem akarunk csinálni, csak Krisztusban bízni. Visszatérni arra az alapra, honnan elindult az életünk. Miért adventi ez az üzenet? Vagy miért most olvasom fel? Egyrészt, mert Kősziklában is talán mondhatni, hogy viharok vannak. Érezzük, hogy a vihar, a szél kicsit odébb fúj bennünket. Másrészt pedig az adventi időszak arról szól, hogy a várakozásban, a viharban az ember vágyik valamire. Vágyik arra, hogy elmúljon a vihar, beérkezzen a házba, csend legyen, és elképzeli azt az időszakot az advent után, amikor hóesésben, kint csattogó hidegben, bent maximum a kandaló lángjai ropognak, és elképzelünk valami idilli állapotot. hogyha nézitek a tévét, akkor ez jön ki belőle, hogy ezt próbálják eladni nekünk, hogy lehet egy ilyen világot felépíteni. Lehet egy olyan időszakot megtalálni az advent végén, a karácsonyban, amikor legalább egy napra a szeretet az nyilvánvaló lesz. És én nagyon nem szeretem ezeket a mondatokat, hogy egy napra legalább költözzön béke az országba, hú, a szívekbe. Legalább egy picit éljük át a szeretetet, legalább karácsonykor ne bántsuk egymást. Mert ez mindenre jó, csak tartóságra nem jó, igaz? És meggyőződésem, hogy nekünk hívőként nem ezt kell képviselni. Nem azt kell mondani, hogy hát egy picit legyen jobb. Hanem azt kell képviselnünk, hogy ahhoz, hogy jobb legyen, ahhoz az életünket hova kell helyeznünk? A kősziklára. Az életünket valahova máshova kell tenni. És ilyenkor, amikor gondoltok a saját ünnepre, vagy azokra, akik az emberek karácsonyára, akiket ismerünk, azt látjuk, hogy elkezdenek készülni az ünnepre, építenek valamit, és 25-én pedig már arról szólnak a híradások, hogy hány ember lett öngyilkos, depressziós, hány család ment tönkre, azért, mert ez a várakozás, ez nem jött be. Várt valamire, de nem igazán valósult meg. Rájövünk arra, hogy még most is egyedül vagyunk. Rájövünk arra, hogy még mindig nehéz ezt átélni, ezt az igazi ünnepet. Mitől válik valami igazivá? Egy nemzet életét, vagy lelki életét kifejezi az, hogy hogyan gondol az Istenre, és még inkább kifejezi azt, hogy hogyan gondol az Isten fiára. Ha Magyarországra gondoltok, mit mondanátok, mit láttok? Milyen Magyarországnak a lelki stabilitása? Milyen Magyarországnak a lelki élete? Ha valaki kedveskedni akar nekem, akkor a gyerekeimet dicséri. És megolvad a szívem, és fú, egyet fogunk érteni. Mert kedves nekem, bármit megtennék értük. Hogyha népként, vagy nemzetként az Istennek akarunk kedveskedni, és azt mondjuk, hogy vallásosak vagyunk, vagy hívők vagyunk, vagy keresztények vagyunk, azt kell megnézni, hogy mennyire tudjuk Jézus Krisztust tisztelni. Milyen a kapcsolata a magyar népnek Jézussal, az Isten fiával. Mert az Istennek a legfontosabb az ő fia. És a legfontosabb dolgot adta az emberekért, és az emberek tisztelhetnek nagyon sokféle dolgot, csak éppen azt nem tisztelik, akinek a legtöbb köze van az Istenhez, az ő fiát. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon, amikor készülünk az ünnepre, az adventre, akkor mire várunk? Mit építünk, vagy mire készülnek az emberek? Mit építenek? Építenek egy új kapcsolatot Jézussal, vagy építik azt a békét és szeretetet, amit tud jó megélni néhány napig. És attól, mert beszélünk a szeretetről, ami egyébként Jézusnak legfontosabb dolog volt, attól még nem azt jelenti, hogy Jézus a legfontosabb az életünkben. Csak beszélünk valamiről. És a felelősségünk, vagy a küldetésünk az, hogy mi nem a jó dolgokat kell, hogy hirdessük. Kövezzetek meg, nem a szeretetet kell hirdessük, hogy szeressétek egymást. Nem a békét kell hirdetnünk. Mit kell hirdetnünk? Jézus Krisztust, az evangéliumot. Hogyha ezt hirdetjük, akkor az evangélium Jézus Krisztus el fogja hozni a békét. És az az érzésem, hogy nagyon sokszor az emberek fordítva gondolkoznak. Ha az Istennek fontos a szeretet, akkor szeressük egymást. És aztán majd csak megtaláljuk az Istent. És az a tapasztalatom, hogy az Istent nem találják meg az emberek. Nem erre vágynak. Ha egy picit jobb, az már nekem elég. Ha már nekem jó, akkor nekem az elég. Ha csalódok, akkor az Istenben csalódok. És egy fordított kép alakul ki az emberekben az Istenről. Olyan jó lenne, hogyha azt tudnánk eldönteni, akár vagy az Isten azt végezné el, hogy azt látnánk a környezetünkben, hogyha az Istent hirdetjük, Jézusról beszélünk, akkor az az igazi advent, és az fogja elhozni az igazi békességet. És ez a küldetésünk. És akkor, amikor viharok vannak, akkor ne próbáljuk szebbé tenni az épületünket, az életünket. Ne próbáljuk úgy megóvni, hogy valahogy túlélni, hanem valahova áthelyezni Krisztusban az életünket. Mit jelent ez? Hogyan élhetjük ezt ma meg? Azt mondja Jézus, hogy az okos ember kősziklára épít, valami olyan alapra teszi, ahova nehéz befúrni, ahova nehéz léket vágni, ahova nehéz az alapokat beleereszteni, de megéri. Egy kemény munkán megy keresztül. Aki ásott már alapot, az tudja, hogy feltöri a kezedet az ásó meg a lapát. Nem könnyű. Aki érden építkezett, az meg pláne tudja, hogy jó kis sziklás hely, ásó az semmit nem ér, minimum egy hilti kellene. Vagy valami olyan, ami ütve fúr, és azt a kemény talajt fölvágja. De meg lehetne ezt spórolni, és azt mondani, hogy hát gyorsan valamit összerakunk, felépítünk, aztán kikötjük. Vagy azt mondani, hogy az elején időt szánunk rá, és biztonságban tudjuk az életünket. Azt mondja a Biblia, hogy az, aki kősziklára épít, az olyan, aki az elején ugye feltörik a keze, feltörik a teste abban, hogy alapot verjen. Egy nehéz döntésen megy át. Mi ez a döntés? Meg kell halni. Nem lehet könnyen. De nem arról szól a döntés, hogy én akarom a szeretetet, kérem, becsomagolva, otthon kibontom, hanem azt jelenti, hogy meg kell halnunk önmagunknak. Egy döntésen megyünk át. Hogy aztán az életünk ebben a döntésben, ebben a biztonságban legyen. Minden évben, amikor karácsonyhoz közeledek, akkor van valamiféle vezér gondolatom. Emlékszem, tavaly ez a dal is benne volt, amit énekeltünk, a Fény királya. Ez jelentette számomra egy picit a karácsonyt, ami tavaly különlegesebbé tette. Az a fény, amit Krisztus hozott a sötét világba. Most pedig, amikor így készülök a karácsonyra, így többször az Ézsaiási ige jött elém, az 53. részben, ami erről a kőszikláról beszél. Hadd olvassak fel nektek belőle egy néhány verset az 53. részből. Ki hitte volna, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt az emberektől, elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartunk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy az Isten csapása sújtja és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Ez a történet Jézusról szól, arról a kőszikláról, aki mindezt a békességet, örömöt, amire vágyunk, elhozta a világba. Hogyan néztek az akkori emberek Jézusra? Megjön Jézus, és azt mondják, hogy na, őt vártuk. És elkezdték figyelni az életét. Mit láttak az életén, amikor nézték Jézust? Amikor látták szenvedni, akkor azt mondták, hogy ez a szerencsétlen ember fogja mi életünket megoldani. Hát nem képes magát megszabadítani a kereszten. És azt mondták rá, hogy semmi extra. Amikor hallották tanítani, akkor mondott Jézus dolgokat, és azt mondják, hogy ez ugyanolyan tanító, mint bárki más. És ahogy végig kísérték a szenvedése útján Jézust, akkor azt mondják, hogy hát mi ezt nem is akarjuk igazából. Hát ez egy nem kívánatos ember. Én jobban nézek ki, és sokkal rosszabb bőrben van, mint én. És azt mondja ez a profécia, hogy amikor az emberek így látják Jézust, nem tudják azt, hogy azért lett ilyen, mert az én bűneim voltak rajta. azért volt nem kívánatos, mert az én dolgaimat viselte. És Jézus üzenete ez, hogyha Jézust látjuk nem kívánatosnak, akkor azért ilyen, mert az én nem kívánatos dolgaim miatt ilyen. Ha erőtlennek látjuk, azért, mert a mi erőtlenségünket vette fel, ő hordozza. És így elgondolkoztam, hogy ma az emberek milyennek látják Jézust. Azt mondják, hogy semmi extra. Hát egy kedves, aranyos ember, aki karácsonykor emlékezteti magát a világnak. Mert az emberek ennyire törődnek Jézussal. Semmi extra. Hát beszélnek róla, mikor időm van, akkor én is foglalkozok vele. Mert ennyi részt adunk át Jézusnak. Mindig az a kérdés, hogy mi milyennek látjuk Jézust ebben az évben. A mi adventünk végéhez közeledve, milyen a Krisztus képünk? Mit hordoz Krisztus a mi életünkből? Erősnek látjuk, győztesnek, így jelenik meg az életünkben, vagy azt mondjuk, hogy semmi extra. Milyen a mi viszonyunk vele? És azt gondolom, hogy ez egy adventi kérdés, hogy amilyennek látjuk Jézust, amilyen a kapcsolatunk Jézussal, úgy fog megjelenni az életünkben. Ha erős, akkor erősnek fog látszani. Erősnek fog megjelenni az életünkben. Magyarországon ma nagyon sokan vallásosak. Nagyon sokan hisznek Istenben. Van egy rokonunk, aki mindig elmondja, hogy ő is hisz Istenben. És egyszer azt mondtam neki, hogy az ördögök is látnak és hisznek, és mégis más a kapcsolatuk az Istennel. Azért, mert Jézus nem győztesen jelenik meg az életében. Mit tett Jézus? Miért kell, hogy foglalkozzunk vele? Úgy tudnám mondani, hogy Jézus úgy jött el a világba, hogy üres volt a keze. Kész volt arra, hogy átvegye az életünkből a saját terheinket. Kész volt arra, hogy amit mi cipelünk, ami leterhel, azt átvegye az életünkből. Nem voltak terhei, nem volt bűne, nem volt földi megkötözöttsége, hanem üres kézzel átjött, hogy elvegye az életünkből a terheinket. Hagyjuk magyar emberként felnőni Krisztust, vagy még gyerekként tekintünk rá. Észreveszik-e, hogy üres a keze azért, hogy átvegye az életünket, az életünk terheit, vagy valami más tervünk van Jézussal. Emlékszem, amikor Benedek volt, még csak egy gyerekünk volt, és először volt beteg. Biztos, hogy nektek is vannak hasonló képeitek. És hát amikor beteg volt, kezdtük a klasszikus dolgokkal, gyógyszert adtunk neki, nem ment le a láza. A jól bevált, mások által preferált kúpot adtuk neki, attól sem ment le a láza. Hűtőfürdőt, attól sem ment le a láza. És hát kezdő és már is gyakorló betegápolóként nagyon-nagyon nagy pánikba voltunk, és ott álltunk mellette, így vörös volt, meg fetrengett, meg minden, látszott, hogy nagyon szenved, és így az volt bennem, hogy bárcsak én lennék beteg. Voltatok már így a gyereketekkel? Bárcsak átvehetném. És ott álltunk Zsuzsával, és nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Próbáltunk segíteni mindenféle módon, de nem ment. És nem voltam arra képes, hogy olyan közel menjek Benedekhez, hogy átvegyem a betegségét. Elkaphattam vírusként, de attól még neki nem lett jobb. Tehát nem így gondoltam átvenni, hanem úgy, hogy oda menjek, és valahogy átvegyem. Ez az emberi természet, hogy nem tudunk elég közel menni ahhoz, hogy igazából segíteni tudjunk. Amikor Krisztusra gondolok, a kősziklára, viszont pont ezt tette meg az emberért, hogy olyan közel jött hozzánk, hogy alkalmas volt arra, hogy át is vegye a terheinket. Nem úgy jött el a világba, hogy megnézte, hogy mit csinálunk. Terhed van? Szedd össze egy kicsit magad, hajrá! hanem olyan közel tudott jönni hozzánk, hogy átvette a terheinket, magára vette. Azért, hogy nekünk életet adjon. Egy alapot adott az életünknek. És ez jelenti a kőszikla. Ez jelenti azt, hogy Krisztus egész közel jött hozzánk. És ez a várakozásnak a lényege, hogy Krisztus jön, és olyan közel akar jönni, hogy át akarja venni az életünket. Át akarja venni a terheinket. Akár először, akár újból és újból. Azt akarja, hogy átéljük. Átéljük azt, amikor Krisztus felszabadít bennünket a bűneink, terheink, nyűgeink alól. Pál apostol foglalkozik ezzel a épületkérdéssel szintén, és azt mondja a korintusi levélben, második levél 5. részében, tudjuk pedig, hogy a föld és sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Olyan jó lenne, hogyha egy ilyen igazi házunk lenne. Nem csak egy földi sátorházunk. De Pál úgy foglalkozik vele, hogy a földi sátrunk, a földi épületünk az mindig sérülékeny marad. De van egy olyan építményünk, ami stabil, ami örökké tart, ami örökké való. Hívlak benneteket, hogy legyen ez az adventnek talán az utolsó néhány napja, hogy próbáljunk erre az örökkévaló alapra, erre az örökkévaló házra tekinteni. És ezt hirdessük az embereknek, hogy ne ezt a földi sátrat, ne ezt a mulandó dolgot próbáljuk csinosítgatni, ne ezt próbáljuk rendbe hozni, hanem kezdjünk el valami szilárdabb, valami keményebb alapot megcélozni az életünkben. És legyen egy olyan felkészülésünk erre az ünnepre, amikor átéljük mi, gyülekezeti tagok is, hogy Krisztus olyan közel jött hozzánk, hogy a mi fáradtság, teher, bűn, kérdés rajtunk, ezt át tudja venni. Ha nem tudja átvenni, ha nem tudunk benne megpihenni, ha nem tudunk felszabadulni, akkor Krisztus hiába jött. Akkor csak mi is beszélünk róla. Akkor csak mi is beszélünk valamiről, amit nem élünk át. Lehetne ez az ünnep vége, a várakozásnak a vége, hogy Krisztus így felszabadít bennünket. Talán lehetne ez az első lépés is Isten felé, hogy azt mondjuk, hogy én nem a szeretetet kezdem el beszélni, nem arra vágyok. Nem arra vágyok, hogy a szeretet tényező legyen betöltve az életemben, hanem arra, hogy talán Krisztus legyen először betöltve az életemben. És aztán a többi dolog azt az Isten az ő jelenlétéből fogja betölteni az életemben. Azt kívánom, vagy az az imádságom, hogy így tudjunk ünnepelni. Így tudjunk neki futni ennek az utolsó hajrának, hogyha terheket viszünk, akkor átéljük, hogy Krisztus ilyen közel jön hozzánk, hogy ezeken tud segíteni. És legyünk bátrak idén, vagy idén is, hogy ne a szeretetről beszéljünk, hanem Krisztusról. Ne arról beszéljünk, hogy át lehet érezni a szeretetet, hanem meg lehet Krisztus tapasztalni, aki maga a szeretet. És ez egy kicsit más lehet. Ez egy kicsit tartalmasabb lehet, mint csak a szeretetről, valamiről beszélni, amit nem tudunk hova kötni. Hadd imádkozzunk ezért, jó? És nem tudom, hogy milyen terheid vannak, vagy milyen kérdéseid vannak, milyen viharok bontják a tetőt az életedben, vagy viszik a házadat, de az üzenet az, hogy lehet kősziklára építeni, lehet Krisztushoz jönni. Lehet kérni Krisztust, hogy adj most biztonságot az életemben. Nekem most van szükségem rá, most gyere Krisztus. És lehet kérni azt is Istentől, hogy hadd tudjunk erről a kősziklára beszélni. Ezt tudjuk hirdetni. És tudjunk az embereknek igazi segítséget adni abban, hogy Istenhez irányítjuk, és nem csak valami érzésekhez próbáljuk terelgetni a gondolatainkat. Nyitjuk be szemünket, és hadd kérjelek arra, hogy csak gondold végig, hogy Isten mit akar, mit üzen ma neked, mi az, amit tenned kell, és válaszoljunk így Istennek. És arra is kérlek benne téged, hogyha kész vagy, akkor imádkozz hangosan, és néhányan imádkozzunk hangosan. Jó Úrunk, köszönjük, hogy van lehetőségünk szakítani a szívünkben azokkal a körülményekkel, amit örököltünk, amit hozunk. Lehet egy új alapra helyezni az életünket. Jöhetünk hozzád. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy a kőszikla. Te vagy az az alap, amin nem fog az idő. És amin, ha van az életünk, akkor biztonságban lehetünk. Úrunk, kérünk, hogy adj nekünk biztonságot. Hadd találjuk meg benned a biztonságot. És akkor is, hogyha viharok vannak, hadd tudjunk ebben a kősziklában kapaszkodni. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, akkor, amikor viharokat élünk át, amikor úgy érezzük, hogy tényleg viszi a vihar a cserepeket az épületünkről, megpróbál bennünket. Mi szeretnénk benned bízni. És nem a körülmények változását várjuk, hanem azt várjuk, hogy Te cselekedj, Urunk, és Te adj nekünk biztonságot. Hadd találjuk meg először benned, a mi lelkünkben, és aztán kérünk, hogy Te vezess bennünket ebben az időszakban is. És imádkozunk a saját egyéni személyes életünkért, akkor, amikor annyit terhet viszünk, amikor szintén azt tapasztaljuk, hogy annyiféle teher van az életünkön. Kapcsolatoktól szenvedünk, anyagi terheket viszünk, sokszor kilátástalan dolgokban vagyunk benne. Urunk, kérünk, hogy Te légy a menedékünk. Kérünk, hogy add, hogy biztonságban legyen az életünk benned, és ellen tudjunk állni ezeknek a viharoknak, ezeknek a széllökéseknek, és stabilan tudjunk benned lenni. Urunk, kérünk, hogy miközben az életünket óvjuk, miközben vágyunk a benned megélt biztonságra, hadd tudjunk téged hirdetni. És add, hogy miközben mi magunk is sok feladatok között, az ünnepek előtt rohanunk és próbálunk eleget tenni mindenféle feladatoknak, felkéréseknek, hadd tudjuk megélni a veled való kapcsolatunkat. És azért is imádkozom, hogy hadd tudjunk téged hirdetni. Add, hogy ne csak a szeretetig, ne csak a békesség, ne csak az ezek utáni vágyig jussunk el, amikor hirdetünk téged, hanem hadd tudjunk rólad beszélni. Hadd tudjunk kapcsolatainkban is, a beszédünkben is így megélni téged. És imádkozom azért, hogy a magyar nemzet nőjön fel, és ne csak a kis Jézust lássa, aki körül kicsit megenyhül a szív, hanem lásson úgy téged, mint feltámadt győztes királyt, hogy ez a kapcsolat legyen jellemző, és tudj uralkodni az életünk felett, tudj megoldást lenni az életünkben, a nemzetünk felett. Imádkozunk, hogy így a veled való kapcsolat a hívőkben, a gyülekezetben legyen látható, és legyen egy ilyen üzenet ennek a karácsonynak, hogy bár a te születésedre fogunk emlékezni, de egy győztes és feltámadt királlyal van kapcsolatunk. Hadd legyen ilyen ünnepünk, hadd legyen ilyen várakozásunk benned. Amen.